Kedves hallgatóink, a január, hát igen, bő kínálattal hívja színházba a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának közönségét. Ebben a pillanatban toppan be egyik vendégünk, de el is áruljuk, hogy kik ülnek asztalhoz ma itt a Jó reggelt Erdélyben. Berekméri Katalin, vagyis Botet Elka, amatőr festő, illetve B. Fülöp Erzsébet, Bot Ida, szintén amatőr festő, akik testvéreket alakítanak a Házablokkok között című előadásban, Rádó Áfrim rendezésében, és ezt az előadást a Magyar Kultúra napján láthatjuk a Nemzeti Színházban. Jó reggelt, Isten hozott mindenkit!
Jó reggelt!
Sziasztok!
Milyen jó, éppen végszó előtt érkeztél, Katus, ilyenkor kell.
Hát, már végszó után maradjunk abban, de köszönöm.
Jó, hogy itt vagytok.
Jó reggelt mindenkinek.
Milyen nektek testvéreket alakítani? Volt már ilyen helyzet a színpadon?
Nem.
De most az jutott eszembe, hogy egy nagyon korai szerep nekem, emlékszel, az Pallas Ida és Pallas Lóri. De igen, igen, ott anya-lánya történettel kezdtünk.
De hogy testvérek nem, és épp arra gondoltam, amikor jöttem ide hozzátok, hogy mi is az előadás, vagy hogy mit említenék meg az előadás erényeként, ami számomra izgalmas, és ez jött be, hogy testvérek vagyunk, milyen jó.
Gondolom, ez feltételez egyfajta bizalmi kapcsolatot, egy jó munkaviszonyt. El sem tudnám képzelni, hogy valaki úgy alakítson egy testvérpárt, jelen esetben ugye visszakanyarodva az előadásra, hogyha nincsenek jóban. Tehát, hogy kell legyen szerintem valami plusz is, hogy ez jól működjön, nem? Emberként is.
Biztos, hogy volt példa már mindenre a történelem során, de mindenképpen igen, ez a jobb felállás, vagy ebből lehet inkább dolgozni, hogyha egy jó bizalmi viszony működik két színész között, vagy két kollega között, és akkor mindent együtt tudunk építgetni.
Próbáljuk meg megfogni dióhéjban, jó, az előadásnak a részleteit, hogy mi minden történik a Bot testvérekkel ebben a történetben.
Hát igazából én azt érzem az a szerepem kapcsán, hogy rezonőrként működök, hiszen végkísérem anyám halálát, és akkor most hát nem tudom, akik nem látták az előadást, hát így nem mondanám, de hogy a testvérem életútját, meg a Misike szereplő életútját, tehát hogy igazából egy ilyen aktánsként működök a szerepekben, bár velem is történik egy nagy szerelmi szál, amiből semmi sem lesz, de igen, tehát hogy inkább így segítem a többieket, vagy alá, vagy hogy érdekes volt Áfrimnak az instrukciója, hogy nem Katus, hanem mindig nekem kell ellátnom anyámat. Tehát, hogy mindig hozzám tartozott ez a feladatkör, hogy paplanyt rendezgetni, a joghurtot a szájába adogatni, meg ilyenek.
Katus, te hogyan mozogsz ebben a világban, és milyen mankókat kaptál Áfrimtól, nem először dolgoztok ti együtt, én már azt is mondanám, hogy egyfajta összeszokott csapat is vagytok, tehát lehet, hogy fél mondatból is értitek, hogy mit szeretne a rendező, és mit tud hozni a színész ebbe a világba. Mi volt neked a kihívás ebben?
Hát elsősorban az volt, hogy közben íródott a szöveg, és hogy megértsem azt, hogy mit akar, vagy hogyan akarja a történetet, és a figuráknak a sorsát fejleszteni, vagy hogyan akarja ezt kifuttatni. De igen, ez volt a legnehezebb része, mert ezt nagyon későre láttam át, vagy hogy későre állt össze a történet, vagy egyszerűen én nehezebben gondolkodtam ebben. És ezt próbáltam folyamatosan megérteni, és ezen belül keresgéltem a helyemet, igen, hogy ez, amit Böze az előbb is mondott, például az, hogy az anyám közelében nagyon keveset mehetek én. És természetesen visszatérve arra, amit mondtatok, hogy a jó kollegiális viszony egyfolytában hozza azt, hogy na gyere, akkor építsük együtt a történetet, vagy a karaktereinket, és akkor utána pedig szólnak, hogy ne menj a közelébe. Jaj, akkor valami másban kell gondolkodni. Igen, nekem inkább ez a része volt. Nem azt mondom, hogy nehéz most már utólag minden megszépül. De akkor emlékszem, hogy ez nagyon sok energiába került számomra, hogy megértsem magát a történetet, vagy azt, hogy akar minket a rendező elhelyezni a történetben.
Van egy ház, amely köré blokkok épülnek, éltek ti benne a testvérek, illetve az édesanyátok, meg Misike, aki ugye oda kerül, és hát ő egyfajta narrátora az egész előadásnak, és közben pedig ott van egy egész rendszer, hát a kommunizmus rendszere történetekkel, amely sok néző számára ismerős, nekünk pedig ugyanígy elmesélésekből. Hogyan lehet megmutatni azt az életet? Úgyhogy különösebb események nincsenek, tehát hogy nem feltétlenül a forradalom időszakában játszódik. Hogyan lehet bemutatni, megmutatni, amikor nem tudom, érzések vannak, emlékek vannak, történetek vannak, hogy éppen hol vagytok. Hogyan tudtátok ti ezt felépíteni, mit gondoltok?
Hát az, hogy Katus megjön egy butéliával, ez már az
orgés. És fázunk, az már egy helyzet.
Igen. Tehát annyira ismerős, hogy már nevet a közönség, amikor zörög be a butéliás hordóval, vagy a palackkal. Vannak eszközhasználatban, például kosztümökben hajaz ez a 70-es, 80-as évekre. Igen, tehát erre nagyon odafigyel. De igazából nekünk festőnőként ez tehát kicsit a világon kívül létezünk. Az erdőbe menekültünk még anyánk elől annak idején, és ott festegetjük a képeslapról a gicseinket. Tehát ugye inkább a szereplők hozzák azt.
Tényleg egy ilyen burokszerű létezés az, amit ott megteremt? Vagy belülről is forma azt érezzük, hogy ugye mi még jócskán elkaptunk a kommunista évekből egy időszakot, és... itt biztosan azzal a látvánnyal is, amit ő megteremt, tehát hogy a nézőnek is valószínűleg ugyanez az élménye van, de nekünk is belülről az, hogy ez egy külön világ, amiben mindenféle, hát akár fantáziafigurák előfordulnak, és ezek a külön életüket élik, tehát mint egy a világ a világban. És abban eléggé keveset, de mindenképpen érezhető vagy kitapintható módon ott van a külvilág. De csak az ők belső rezdüléseiken keresztül.
Meg az az igazság, hogy Áfrimot foglalkoztatja ez a kérdés, tehát már ilyen visszatérő motivumként is az a világ, amelyben ő nagyon szervesen mozog, általatok is, azt hiszem, tehát hogy vannak, én látok ilyen visszatérő motivumokat mondjuk itt több Áfrim előadás megtekintése után, és nekem ami nagyon érdekes volt az előadás kapcsán az az idő, hogy hogyan játszik az előadás az idővel, tehát nem egy rövid előadásról beszélünk, és azt hiszem, hogy ez is segít benne, hogy van idő arra, hogy az ember belekerüljön ebbe a világba, tehát hogy kibontakozzon ennek minden apró szegmense, nem sietünk sehová, miközben 2026-ban és 5-ben is mindenki siet, tehát hogy jó, haladjunk, mi történik, hol van a cselekmény, haladjunk, és nekem meg azt hiszem, hogy pont ezt tetszett benne, hogy lelassul minden. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem is élt a kommunizmusba, vagy nem is tudja ennek minden zegzugát átélni, akkor is belekerül. Nincs lehetősége. Tehát nem tudsz kimenni ebből a világból.
Ez pont ezt szeretném, vagy ezzel szeretném ajánlani az előadást, hogy tényleg lehetőség arra, hogy nem hogy hazabeszéljek, de hogy lehetőség arra, hogy egy néző megengedje magának, hogy 4 órán keresztül ne legyen a telefon közelébe. Tehát, hogy ne a telefon diktálja az élet tempóját. Egyszerűen, hogy kiszakítson magának ebben a rohanó világban egy olyan 4 órát, ami most én nem azt mondom, hogy jól vagy rosszul fog telni, de ami egészen más, mint az, amiről most a világ szól. Az a fajta felpörgött rohanás, vagy az a fajta sok irányultság, hanem itt egy dologba bele lehet ülni, egy dologról lehet merengeni, egy dolognak az ajándékait be lehet fogadni, hogyha az ember nyitott rá.
Persze szünetben azért megnézhetik.
Így.
Nyilván. És ugye októberben láthatta utoljára a közönség az előadást. Ilyenkor mi a folyamata annak, amikor megint színpadra került? Más szövegeket is tanultok, más előadással is vagytok színpadon. Hogyan nyúltok ilyenkor egy-egy előadáshoz?
Katusz, hogy lesz velünk?
Hát éppen a tegnap így beszélgettünk. Ismét a kollegiális viszony, hogy te hogy érzed, hogy kellene két színpadi próbánál több, hogy érzed? Elég lesz. Legyen még egy szövegösszemondó, ne, hogy tudjunk a másik előadással haladni. Tehát, hogy úgy a tegnap attól, hogy egy próbán találkoztunk, akkor így átbeszéltük. Egyébként ennek megvannak szabályai, hogy ha eltelik 2 hét, ha eltelik 10 nap, ha eltelik 2 hónap, tehát, hogy annak függvényében hány színpadi próbát kell beiktatni a programba.
De egészségedre.
Egészségedre.
De én azért ma átveszem a szöveget, és ma lecsekkolom, hogy hol tartok én emlékezetben, mert akkor, hogyha hosszabb ideig marad ki, akkor természetesen több napot foglalkozol, és sokkal többet foglalkozol a szöveggel, ez akkor jön vissza, amikor átveszed.
Igen. Meg hát nem lehet ilyen különösebb recepteket adni semmire, mert ahány előadás, annyi féle. Tehát normális, hogy egy órás, vagy mondjuk egy órás előadásunk éppen nincs, de nem tudom, egy másfél órás előadás, másfajta igénybevétel, ez másfajta igénybevétel, mennyit tart az építési nap a műszaknak, ami egy nagyon fontos része a munkafolyamatnak.
És ha már itt említétek a műszakot, egy nagyon komplex díszlettel dolgoztok, elképesztően szép az előadás fényben, hangulatban, nem tudom, színekben, de nyilván volt Afrimnak ebben segítője is, hogyha jól emlékszem, de mindjárt mondom, Kupás Anna díszlettervezővel dolgozott együtt, és Moldován Orsolya segített a jelmezben. Az az igazság, hogy ez is magával visz Hát én megint csak visszacsatolva arra, amit mondtam, hogy Áfrimnál gyakran látom ezt, hogy az apró részletekre is odafigyel. Tehát nem mindegy, hogy milyen szőnyeg, nem mindegy, hogy honnan jön be a fény. Teljesen olyan, mintha festményeket néznénk a színpadon. Festmény a festményben, vagy valahogy nekem még ez is így eszembe jutott az előadás kapcsán. Nem két perc ennek a felépítése, mert az jutott eszembe, hogy miért októberben játszhattátok utoljára. Tehát ugye ez egy nagyon nagy kaliberű előadás.
Ennek egy objektív oka volt alapvetően, tehát ugye az egyik kollégának volt egy műtéti beavatkozása, és egyszerűen ebben az időszakban nem tudtuk játszani az előadást.
És hát ez is igaz, hogy az apró részletekre, hiszen az utolsó felmutató előtti napon megjelent két birsalmával, amit feltétlen föl kell tenni a kályha tetejére. Tehát, hogy mentünk Konstancára, és gondoltam, a birsalmák, nem biztos, hogy a műszaknak eszély, vajon még mi történt vele, én is elmentem, és kettőt még vettem tartalékba, hogy a birsalmák a birsalmák.
Igen, hogy az egy másik színfolt, ami ott abban a festményben ott legyen. Ami nagyon fontos, hogy itt még mondjam el, hogy igen, a világítás, vagy a hangzásvilága az előadásnak nagyon fontos, vagy az áfrimi előadásokban mindig nagyon hangsúlyos szerepet kap, és ebben a műszak részéről a fiúk nagyszerű munkát végeznek.
És nagyon kell figyeljetek egymásra nyilván, tehát, hogy nem csak ti színészként, hogy milyen végszavakat adtok, hanem a fiúknak is a pult mögött, hogy ugye, mi, hogyan, mikor érkezik. Ez egyébként segít benneteket, nem? Tehát hangulatban, amikor Böze például a szöveget olvasod, akkor tudod, hogy hol vagy a színpadon, mi következik, nem? Tehát, hogy abszolút bejáratod.
Vizualizálod is. De igazából az a nagyszerű, amiről beszéltek, hogy a tér statikus, ellentétben más előadásokkal, ahol változhat a tér. És ebből a statikus 8 méteres falakkal, tehát ez is ritka látványban, alakít ki...
6.
80?
6.
86.
Majd nem élhetünk.
Jó, ezt lealkut. Tehát ha 6 méteres falakkal és tele festményekkel a fal, tehát ugye ebből alakít ki és szegmentál tereket, ami azért nehéz, és azért is foglalkozott többet a látvány és a hangzásvilággal. Tulajdonképpen mondhatnám, hogy premier előtt inkább háttérbe szorultunk, hogy ezt a világot valóban a néző, ahogy mondod, az idő intervallumának a meghosszabbításaként statikus teret hogy tudja szegmentálni, hogy valóban mindig változzon, mindig más hangulatot hozzon be, milyen vetítés, milyen megvilágítás, szóval ezzel nagyon sokat dolgozott.
Lehet, hogy érdemes előadás előtt egy fél órával beengedni a nézőket, hogy tudják nézni a festményeket, amelyek láthatóak a falakon, hogy legyen egy ilyen előadás is, amikor azt kell nézni, hogy mi mindennel készültetek, mert valóban fontos részletek rejlenek a falakon is, meg úgy egy-egy párbeszédben is benne vannak képek, amelyeket ugye az ember utána kereshet, hogy hol is van az, amely úgy elkészült. Szóval igen, hát ennek a történetnek lehetünk szem- és főtanúi a Magyar Kultúra Napján január 22-én, és nehogy azt higgyük, hogy megszokott módon 7 órától mehetünk színházba, 6 óra rától lesz, hangsúlyozzuk az előadás, és a Nemzeti Színház.ro oldalon keresztül már is lehet jegyeket váltani. Természetesen jó lenne idejében, hogy maradjon is hely. B. Fülöp Erzsébet, Berek Miri Katus, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, értő közönséget nektek.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.